Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene, szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap, Heródes a születése napján lakomát rendezett a vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz, kérd tőlem, amit akarsz, megadom neked. Sőt, meg is esküdött, bármint kérsz, megadom még az országon felét is. A leány kiment és megkérdezte anyjától, mit kérjek. Anyja ezt felelte, keresztelő János fejét. Erre visszasietett a királyhoz és előadta kérését. Azt akarom, hogy most azonnal ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a parancsal, hogy hozza a János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönbe, és elhozta János fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A keresztelő és Heródes története fölveti a kérdést, mennyit ér az emberi élet? Vagy még pontosabban, kinek mennyit ér az emberi élet? Heródes a hatalom szempontjából, illetve a saját érdeke szerint ítéli meg ezt az ügyet. Keresztelő Szent Jánost, az Isten emberét viszont egészen más szempont vezérli. Ő túllép a maga érdekein, bár a megítélés alapja mégiscsak a maga érdeke is, mit ér a földi élet az örök élethet ígérő Isten szerint. Ez bizony egészen más szempont, mert ez nem e világi, hanem természet fölötti. Heródes szempontja ember az ember előtt, míg Jánosé ember az Isten előtt. De így is fogalmazhatunk, a halandó ember a halál előtt, vagy az Isten embere a halál előtt. A Heródest megítélő szempont azonban nem mondható vegytiszta elvnek, mert hiszen ezt olvassuk Heródesről, félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ez pedig arra utal, hogy ő sem tudta teljesen függetleníteni magát Istentől és Isten parancsaitól. Kibújik a szög a zsákból, ő maga is Isten teremnénye, és ugyanabból a kézből való, ugyanazzal a tervel, mint bárki más, aki ember. A félelme viszont már megmutatja az irányultságát. Megmarad-e az eredeti terv mellett, vagy más utat keres magának? Heródes félt az igazságtól és a szentségtől, és ez azt mutatja, hogy a lelkismerete vádolta őt. Miközben vonzódott a lelki tisztasághoz, mégis fél tőle, mert a lelkiismerete komoly bűnöket rót fel. Kétségtelen, hogy ez komoly dilemma. Elhagyni a megszeretett bűnt, vagy megmaradni benne, de elviselni a belső nyugtalanságot. Amint látjuk, a gonosz lélek nem hagyja kétségek között az embert, és igyekszik a maga gonoszságába dönteni őt. Ennek volt eszköze Heródiás leányának tánca. De a gonosz lélek úgy tűnik, Maradandó döntést akart kicsikarni, ezért itt nem csak az igazság meghallgatásától akarja elvonni a szerencsétlen Heródest, hanem gyilkosságba akarja dönteni. Az eddigi kérdés most már véres döntésé válik. Hallgatjuk az igazságot, vagy leszámolunk az igazsággal. A külső körülmények is mind arra ösztönzik a gyönge lelkű uralkodót, lépjen át Keresztelő János holttestén, és megtörténik a döntés, ami becsületbeli kérdésnek tűnik. Szégyenben maradjon-e az uralkodó ígérete egy ember élete miatt? Heródes becsülete a fontosabb. Ami a Keresztelőt illeti, számára Isten igazsága volt a fontos. És ahogyan önmagához is kemény volt a böjtölésekben és vezeklésekben, ugyanúgy kemény volt az igazság kimondásában is. Nem téríthette le őt az igazság útjáról semmiféle csábító lehetőség. Papok és leviták érkeztek hozzá Jeruzsálemből, hogy megtudakolják, kicsoda ő. Csak egyetlen szavába került volna, hogy rendkívüli tisztelet vegye körül. Ő mégis az egyenes beszéd mellett döntött, én nem vagyok a messiás. Elhárítva magától a különféle címeket, alázattal jelenti ki, hogy akit ő hirdet, annak arra sem vagyok méltó, hogy a sarusziját megoldjam. Nem keresett magának semmiféle elismerést vagy címet, hanem csak végezte a rábízott feladatot. Valójában egyetlen feljebb valót ismert el, az őt megbízó Istent. Egyetlen vezére és útmutatója volt az a Szentlélek, aki még magzatként eltöltötte őt. Ez az egyenesség és szókimondás jellemzi abban is, ahogyan az emberekkel beszélt. Nem kereste a tetszésüket, és nem akarta kedvükben járni. Gazdagoknak, katonáknak egyformán kimondta, miben kell változniuk, ha üdvösségre akarnak jutni. Nem volt csalogató, hanem éppen bűnbánatra indító, ahogyan a hozzátóduló tömeget fogadta, viperák fajzata kitanított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől. Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét. Ugyanez az egyenes szókimondás vezérelte az uralkodó Heródes előtt is. Nem számolt a következményekkel, nem mérlegelte, hogy megsértődik-e vagy bosszúért kiállt, egyenesen és félreérthetetlenül a szemébe mondta, nem szabad elvenned a testvéred feleségét. Nem a maga sorsával törődött, hanem az eléje kerülő ember sorsával. Éppen ezért nem sokat érdekelte, hogy hatalmas vagy pór nép az, akihez szól, hanem csak a lelki jövője. Hiszen az evilági élet mindenképpen mulandó, csak arra jó, hogy általa megszerezzük az el nem múló életet. Itt találjuk meg a felvetett kérdésre a választ. Kinek mennyit ér az élete? Valójában nem ebben a világban kapjuk meg rá a választ, bár az irányultságból, az eddig követett elvekből már következtethetünk a végső eredményre. Az tény, a Keresztelő élete fölveti a kérdést, de a végső és szabatos választ attól kapjuk meg, akinek az útját előkészíti. Az Úr Jézus egyik kijelentése ez volt, mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért? Az ember értéke tehát láthatatlan. Gyűjtett bármit és bármennyit is, attól nem értéke növekszik, hanem csak a gondja. Mert ami egykor kedves volt számára, az később komoly dilemma elé állítja. Kire hagyja, mi legyen a sorsa, az új tulajdonos megbecsüli-e? Aki viszont a lelkében gazdagodott, annak nincs gondja az örökléssel, de még azzal sem, hogy megkárosítják-e. Ezt mondja ki teljes egyszerűséggel az Úr Jézus a hegyi beszédben. Ne gyűjtsetek kincseket a földön, ahol a moly és a rozza emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek kincset a mennyben. Úgy tűnik, hogy Herodes hamar túlteszi magát az alattvalója kivégzésén. Náluk ez ugyanis már családi vonás, hogy aki útban van, azt eltüntessék. Sajnos arról már nem szól az evangélista, hogy a későbbiekben milyen érzések töltötték el az uralkodót. Ha most elszomorodott, lehet, hogy később már önvád is ébredt benne, mert jól tudta, hogy ez igaz ember életét vette el. Pontosan ezt igazolja az a vélekedése is, amit az Úr Jézus csodáinak hírére állított udvartartása előtt. Keresztelő János támad föl halottaiból, ezért működik benne csodatévő erő. Hogy ezen túl még milyen rémképek gyötörték őt, arról nem tudunk, de biztosra vehető, hogy ez a meggyőződése vezette akkor is, amikor Pilátus hozzáküldte Jézust. Jézus láttára Herodes igen megörült. Hosszasan faggatta, de ő felelete sem méltatta. Nem sikerült fölvenni a régi barátságot. Nyilván ez dühítette föl Herodest, hogy gúnycs űzött az Úrból. De a próféta iránti tisztelet megmaradt benne, és ezért nem bántalmazta Krisztust. Keresztelő János a börtönben is ugyanaz maradt. Az ő életét nem tudta keservesebbé tenni a fogság, mert jól tudta, hogy élete Isten kezében van. Eddig sem azt tette, amit ő akart, hanem amire Isten lelke bíztatta őt. Ha kellett, prédikált, ha kellett, keresztelt, vagy éppen az igazságot olvasta a bűnösök fejére. Nem azért, mert magát különbnek tartotta, hanem mert meg akarta menteni az embereket. Most viszont várakozott a börtönben, de nem a szabadulásban reménykedve, hanem Isten akaratának megnyilvánulását várva. És mivel Istenben élt, ezért az idő múlása nem okozott számára gondot. Ő készen áll, Istennek csak döntenie kell. Éppen ezért a halálos ítélet sem rendíti meg őt, ahogyan Isten akarja, úgy történik minden. Hogyan tudnánk ezt a jánosi lelkületet megvalósítani a magunk életében? A körülményeink sokban befolyásolnak minket, de talán egyszerűbb lenne az életünk, ha kisebb igényeink lennének. Mennyit bosszankodunk az egészségügyi ellátás miatt? Be kellene látnunk, hogy ma egy-egy várólista vagy más rendelkezés mutatja meg nekünk, mi az Úristen akarata velünk. Ugyanez vonatkozhat a bevásárlásra is, vagy éppenséggel a különféle javítások várásában. Nekünk nem vadméz vagy sáska jut, hanem várólista és hiába való próbálkozás. Próbáljuk csak meg ezeket elfogadva a jánosi lelkület gyakorlását. Bosszankodás és mérgelődés nem teszi értékesebbé az életünket. Ám ha Isten kezéből fogadjuk a dolgokat, sok lelki kincsre találhatunk rá, ami gazdagabbá tesz minket Isten előtt. Amen.